kellemes hétvégét kívánok önöknek, hölgyeim és uraim, Kis Robert Riár vagyok a műsorvezető. Ezúttal elmegyünk Dániába, megnézzük majd, hogy vajon Koppenhágában milyen a Tivoli, a világ egyik legfantasztikusabb vidámparkja. Aztán a királyi palotákat is sorban végig látogatjuk. Megnézzük a legcsodálatosabb uralkodó jégszereket, ellátogatunk a híres koppenhágai kikötőbe, és elmegyünk egy fura negyedbe is, ahol elvileg még az Európai Unió határait is átlépjük, ha oda belépünk, a gyakorlatban azért ez nem egészen így van, ugyanakkor mégis a hippi negyed fura világa Koppenhága valóságához hozzátartozik. Megnézzük még azt is, hogy mennyire drága Dánia, mi a gazdagság titka, és sok-sok egyéb izgalmas érdekességet is megosztok majd önökkel, úgyhogy érdemes lesz velem tartaniuk ebben az egy órában. Kellemes nyárvégi hétvége, ilyenkor még azért jó idő van Koppenhágában és akár csak Közép-Kelet-Európában, úgyhogy itt az ideje, hogy kirándulgassunk, sétálgassunk, élvezzük azt, hogy még bizony van napsütés. Dániában egyébként ilyenkor tényleg élvezik azt, hogy júniusban nagyon hosszú ideig tart a nappal, júliusban már egy picit kevésbé, augusztusban még kevésbé, és aztán szeptember-októberben hihetetlenül gyorsan jön az éjszaka, és hát november-decemberben meg alig látják a napot. Úgyhogy ennek a viszonylag szép időnek is megvan a bőtje, meg hát azért a nyáról érdemes azt tudni, hogy én sokszor voltam Koppenhágában, de még több időt töltött egy kedves barátom, akik itt laktak, és edzősködött a kedves barátom felesége, atlétika tanár volt, egy másik ismerősöm röplabda tanár, tehát sok-sok sporttanár, meg sok-sok magyar dolgozik Koppenhágában, és hát mesélték, hogy hát mindig esik egy picit, vagy nagyon, meg hűvös van, meg még amikor nyáron nagyon meleg van, még akkor sincsen olyan rekkenő hőség sokszor, úgyhogy napsütéses időt kifogni azért nem olyan egyszerű. És hát az is az apropója egyébként a koppenhágai mai műsornak, hogy anyósomék is most voltak kint, és beszélgettünk sokat az élményekről, arról, hogy mit tapasztaltam én jó pár kirándulásom alkalmával, mit tapasztaltam, amikor kint forgattam filmet, és mit tapasztalt most ő egy átlagos turistaként, aki azért hát nem átlagos, mert az Erasmus program szervezései kapcsán azért sokat tapasztalt, sokat látott már a világban. És el is mondta, hogy mi az, ami szerinte minden odalátogató magyarnak érdekes lehet. Például a kulturális örökség, az, hogy Koppenhága mennyire szép. Ugye három kastélya is van ott az uralkodónak, aki egyébként most már lemegy a templomban is az emberek közé, amikor vásárol, sem úgy működik, mint jó pár évvel korábban, amikor még jobbra-balra dobosok hirdették, hogy érkezik az uralkodó, és bizony oda megy, és nem a karzatról, a királynői páholyból, az uralkodói páholyból hallgatja a misét, hanem lemegy az emberek közé, és hát általánosságban ez jellemző, hogy tényleg továbbra is reprezentál, de mindenképpen én is egy vagyok közületek, ez az üzenet azért megvan. És hát amit rögtön látni fogunk, ha megérkeztünk Koppenhágába, az, hogy drágább még Svédországnál is. Azt azért megszokhattuk a legtöbb helyen a világban, hogy Magyarország európai, nyugat-európai mércével mérve azért nem olyan drága hely. Ázsiai mércével mérve azért sok minden persze drága a világban, vagy akár dél-amerikai mércével, mert mondjuk bolíviai, perui vagy ekvádori kirándulás az ottani költségek azok alacsonyabbak, mint egy átlagos magyarországi költség. Ha Ázsiában, jó néhány országban kirándulunk, Vietnámban, Kambodzsában, ott is azt tapasztaljuk, hogy minden olcsóbb. Ugyanakkor nyilván, ha Franciaországba elmegyünk, vagy éppenséggel Németországba, akkor meg minden egy picit drágább. Nos, Dániában meg minden nagyon drágább, meg Norvégiában is. Hát Norvégiában egy négyfős vacsora jó pár évvel ezelőtt volt 120 ezer forint, úgyhogy egy közepes étteremben semmi extra. A másik oldalon pedig hát Dániában azt látjuk, hogy még hogyha akarunk venni egy ásványvizet, akkor is így megremeg a pénztárcánk, meg a kezünk, hogyha bankkártyával fizetünk, az biztos. És amikor azt mondjuk, hogy hát lángos a Balatonnál, hogy jaj, hát nem tudom, 500 forint volt régen a lángos, meg még volt 300 forint is, aztán most meg már 800 forintokért is, meg 900-ért is adnak lángost, vagy még drágább. Na, hát itt egy lángosszerű étel az 12 ezer forint. Úgyhogy ennyiért, mondjuk veszünk hármat, akkor nagyjából úgy rendben is vagyunk. Tehát valóban Koppenhágában találkozhatunk olyan árral, hogy kiver minket a víz, de nyilván azért, hogyha közértben vásárolunk, hogyha alaposan meggondoljuk, hogy mire költünk, akkor meg lehet ezt olcsóban is ugrani, de hát a felső határ meg a csillagoség, hiszen azért vannak nagyon jó luxusszállodák is. Jó magam egyébként két alkalommal és autóval voltam Dániában, és nem éreztem ezt túlságosan megterhelőnek, bármilyen furcsa. Én azért úgy tudok vezetni, egyrészt nem alszom el. Tehát még hajnali 2-3 órakor is úgy tudok, olyan éberen tudok figyelni, hogy így beállok egy ritmusra, és akkor egy azonos ritmussal szépen végigmegyek, és közben figyelem az utat, koncentrálok, de azért gondolkodom az élet körforgásán. Ez azért fontos, hogy nem is álmosodok el, tehát nem is érzem azt, hogy most jaj, meg kéne állni, és tényleg végigjártam most már az egész világot, mondhatom, tehát én vezettem azért Afrikába a legkeményebb helyeken, Amerikát átszeltem keletről, nyugatra, északról, délre, több ezer mérföldet, több ezer kilométert vezetve, akár napi szinten is, Európában is, és most már több millió kilométert megtéve azt mondhatom, hogy tehát így jól egyenletesen tudok menni, és biztonságosan, ez a legfontosabb. És hát nyilván most ha nem alszom erről, azért eszembe, hogy egy kedves barátommal jöttünk hazafelé, és így pillanatra azt láttam, mintha így bóbiskolna, és meg gyorsan elkaptam a kormányt, és akkor cseréltünk helyet, pedig tényleg sosem iszik, és abszolút pedig nem erről van szó, csak egyszerűen elfáradt, és nem tudott úgy koncentrálni. Tehát azért erre oda kell figyelni. Szóval én nekem nem volt annyira megterhelő eljönni Dániába, és végig szárazföldön vezetve ezt meg lehetett ugrani, úgyhogy gyakorlatilag egyik híd után jött a másik híd, és így tovább, és így tovább, és így Koppenhágába eljutottam, sőt, ott van egy fizetős híd, utána azért már fizetni kellett, de onnan meg átmentem Malmöbe, Svédországba. Tehát lényegében Dánia és Svédország és autóval úgy bejárható, hogy még csak kompra se kell szállni. És hatalmas, gyönyörű hidakat láttam, nem véletlenül van a helyi pénzeken is híd, nagyon fontos a dánok életében a híd. De egyébként a dánok történelme az rendkívül érdekes, van a Vikingek című sorozat, nekem az rendkívül nagy kedvencem, és ugye Ragnar Lodbrok meg a társasága, meg a dánok, meg a norvégok, meg a vikingek, hát általánosságban azok így lenyűgöznek, hogy milyen érdekes volt az ő kultúrájuk. És hát milyen érdekes volt, hogy hogy vették fel utána a kereszténységet, hogyan hódították utána meg lényegében a mai Angliát, és a többi, és a többi. De az biztos, hogy ha valaki átlagos turistaként idejön, akkor azért repülővel jön Koppenhágába. Hogyha pedig úgy szeretne jönni, hogy tényleg minél többet lásson, meg kényelmes is legyen, és biztonságos, akkor jöhet vonattal is. Anyósomék vonattal voltak egyébként, és hát rögtön mondta, hogy hát milyen szép például a koppenhágai állomás. Itt azért azt gondolom, hogy nekünk is egy picit lehet ugranunk, tehát minőséget is, mert látom, hogy a nyugati pályaudvar már valószínűleg szép lesz, a keleti pályaudvar már megújult, de azért a belső elrendezése a dolgoknak, meg az, hogy milyen szolgáltatók mit árulnak, mit kínálnak, mik a reklámok, mik az üzenetek, az nagyon fontos a pályaudvarok esetében. Szerintem itt még azért van hova fejlődnünk, legyünk őszinték, budapesti pályaudvaroknál, meg általában a pályaudvaroknál. De a koppenhágai pályaudvar minden esetre egy nagyon érdekes és kívülről is impozáns épület, és amikor megérkezünk, már azt tapasztaljuk, hogy általában kedvesen szólnak hozzánk, és eleve azt gondolom, hogy azért Dániában vegyes a kép, mert hogy van olyan ismerősöm, aki arról számolt be, hogy azért a nagyon sok bevándorló miatt most már nem minden utca biztonságos, ugyanakkor másik ismerősöm meg azt mondta, hogy hát ilyen multikulti lett Dánia, és ez meg érdekesebbé vagy különlegesebbé teszi. Az is kétségtelen, hogy noha az volt az eredeti cél, hogy egy picit vérfrissítésként jöjjenek be például arab országokból, Törökországból, sok más helyről, hát a valóságban inkább egymás között házasodnak azok, akik ide érkeztek, és az egymás közötti házasságból született gyermekek ugyanúgy azban a kolóniában laknak tovább, és egy kicsit negyedek is kialakultak már Koppenhágában a híres Christiania mellett. Anyósom minden esetre elmesélte még, hogy neki nagyon tetszettek a meteorit nyomok, mert hogy van egy látványos tengerparti rész nem messze Koppenhágától, ahol 66 millió évvel ezelőtt becsapódott meteoritnak a nyomait láthatjuk. Ugye hát még egy millió éven is vitatkozgatnak a tudósok, hogy most 65 millió vagy 66 millió évvel ezelőtt csapódott-e be az a meteorit, ami aztán olyan változásokat hozott a Föld életében, hogy a dinoszauruszok is kipusztultak. Minden esetre itt ez egy kiránduló hely, és akkor ezeket a nyomokat meg lehet nézni, meg a környéket meg lehet nézni, fel lehet fedezni, és ez azért egy nyári időszakban meglehetősen jó kirándulás lehet. És szintén jó kirándulás az a hely Koppenhága környékén, ahol a királynak Az uralkodónak volt vadászterülete 15 kilométerre a várostól, és a tengerparthoz közel vagyunk, mégis erdőségek vannak, ahol nagyon szelidek a vadak. De tényleg annyira megszokták az ember közelségét, hogy már réges-régen nem vadászterület. Vadászterület helyett egyfajta ilyen szafari park lett, mert hogy 20 méterre is oda jönnek az állatok. És a szarvasok, az őzek, és sok minden más állat is elviseli az ember közelségét, nem félnek, nem jönnek azért oda annyira, hogy kézből lehessen őket etetni, de oda jönnek annyira, hogy tényleg meglepődünk, hogy te jó ég, hát így is lehet látni vadon élő állatokat itt Dániában, úgyhogy ez nagyon érdekes szintén. És hát vannak a klasszikus dolgok is Koppenhága környékén, például a Tivoli, a világ első nagyon-nagyon nagyszabásúra elkészített vidámparkja. A dánok sok mindenre azt mondják, hogy első a világon, és sok mindenben igazuk is van. Az első zászlótól az első vidámparkig. Az kétségtelen, hogy akár esik, akár fúj, akármilyen az idő, a Tivoli az tele van. Hát hozzáteszem, itt azért nem süt annyit a nap, mint nálunk, és a téli időszakban nem is csoda, hogy az ember vidámparkba vágyik, mert olyan az időszak, hogy fúj mindig az erős szél, az esőcseppeket az arcunkba vágja, a köd van, tehát azért tényleg az időjárás tekintve azt hiszem, hogy nem Koppenhága az ideális választás, hogyha valaki napsütésben szeretné tengetni a napjait, akkor valószínűleg másra gondolt, főleg az őszi-téli időszakban. De azt sem mondhatjuk egyébként, hogy annyira szupratiszta lenne Dánia, tehát most azért nem olyan, mint Japán, ahol valóban mindenki magával viszi a kis szemetes zacskóját, és majd otthon kidobja, alig van kuka, és nincs is szemét sehol sem. Tehát nem olyan Dánia, annál azért koszosabb, de hát azért nem mondjuk a bankok legkeményebb negyedének világát idézi az itteni tisztaság, hanem azért ennél magasabb szintű, de azért azt hiszem, hogy itt nem gondolom, hogy ezzel tudnának dicsekedni. Azzal viszont igen, hogy mennyire figyelnek a szobrokra, az épületekre, alig látni olyan kulturális örökséget, ami ne lenne jó állapotban, mindegyik olyan, mint hogyha 10 évvel ezelőtt újították volna fel, tehát tényleg nagyon jól néznek ki. A városháza épülete is nagyszerű, be lehet menni egyébként, és meg lehet nézni, meg lehet csodálni, de kívülről is jól néz ki, és eleve sétálgatni Koppenhágában az már egy nagyon jó kis élmény. És a kikötő környéke az, ami még legendás, az itteni kávéházak világa. Bár hozzáteszem, amikor hozzák a számlát, akkor azért másra gondolunk, de azzal együtt, hogyha ezt így elrakjuk magunkba, akkor érdekes lesz. És hát mindenki elmegy megnézni a kis hableányt, Edvard Eriksen híres szobrát, Andersen mesének kis hableányát ábrázolja ez a szobor, amely a város jelképe lett, és volt olyan időszak, amikor elvitték Japánba, mert annyira sokat fizettek, meg annyira tetszett a japán közönségnek, hogy ott is bemutatták. Aztán most jelenleg egy kis sziklán van a tengerpart mellett, de úgy, hogy be kell menni a tengerbe ahhoz, hogy valaki felmásszon a sziklára, és elvileg ezt nem is szabad. Ugyanis olyan sokan bántották a szobrot, hogy megpróbálták így biztonságba helyezni. Ezzel együtt, amikor én ott voltam, akkor egy derék úriember a gyerekét megpróbálta oda feltuszkolni, szegény sírt, rít, nem akart felmenni. A tengerbe áldogáltak, próbálta a sziklára felnyomni, majdnem leesett, úgyhogy azért a szelfikért sokat megtesznek az apukák, meg az anyukák is, és mesélte kedves anyosom, Ildikó, hogy ő is látta azt, hogy hát így próbálják a gyerekeket oda feltuszkolni, meg próbálnak ott szelfiket készíteni a kis hableánnyal, és hát nehéz, mert ugye ott előtte a tenger. Hát én olyat is láttam, hogy a Grand Canyonnál valaki ugrott egyet a levegőbe a szakadék szélén 30 centivel, hogy jól sikerüljön a felvétel. Hát biztos jó pár weboldal van, ahol az utolsó selfie.com, vagy ilyesmik, hogy csak vicceltem, de valami hasonló, ahol ilyenek vannak, hát nem szeretném, hogy az enyém is ott legyen, úgyhogy én óvatosan készítek bármikor is fotót vagy felvételt veszélyes helyeknél, mindig betartom a szabályokat, és azt tudom tanácsolni mindenkinek, hogy tegyen így saját maga és hozzátartozói, meg mások egészsége, védelme, élete, az szerintem mindennél fontosabb. De a kis hableány nagyon érdekes, és fotót mindenképpen megér. Az Amalienborg palota pedig egy 18. századi rokokó palota együttes múzeum is, és külön érdekes, hogy a királyi őrök itt mindig felvonulnak. Láttam olyat, hogy itt közös fotók készülnek, de hát azért itt is komolyan veszik a palota őrzését. A Rosenborg kastély pedig holland reneszánsz palota, úgyhogy ez is nagyon-nagyon érdekes itt Koppenhágában. De ami a legjobb itt, hogy nyaranta, amikor 16 fok van, vagy 14 is már, de jó idő, akkor fürdőruhában napoztak itt, láttam magam is, úgyhogy itt azért nem annyira szigorú a palotakert világa. A korona ékszerek, az például nagyon-nagyon látványos kiállítás. Itt a Rosenborg kastélyban azért is érdemes eljönni. Egykori viking, aztán keresztény királyok, uralkodóknak a koronázási ékszerei, koronázási jelképei, azok látványosak, tényleg látszik az, hogy micsoda kultúrkincset, meg micsoda kincseket felhalmoztak. Hát persze nyilván, hogy milyen áron halmozták fel ezeket a kincseket, arról azért a történelem során sokat tanultam, és hát nem biztos, hogy az akkoriak is így gondolták volna, hogy ez jaj, de jó, mert hát a vikingek azért egy fokossal, meg pajzsal, meg egy sajátos harcmodorral, annak köszönhetően, hogy nagyon-nagyon kemény harcosok voltak, nagyobbak, erősebbek a többieknél, és vadabbak is, azért meghódították a korabeli Európa jelentős részét, és azért bizony komoly fosztogatások voltak ott, meg egyebek. De azzal együtt ma már azt látjuk, hogy hát milyen érdekesek, milyen szépek ezek a koronázási ékszerek. És meséltem már a Nihavnról, ami egy csatorna, és a csatorna mellett jobbra-balra ott vannak a 3-4 emeletes olyan házak, amelyek bordók, kékek, narancssárgák, és kicsit Amsterdamra hasonlít, de azért lehet látni, hogy ez nem Amsterdam, mert tömzsibbek, nagyobbak, és nem annyira keskenyek a házak. Kereskedőknek volt itt lakásuk, palotájuk, sokszor egy-egy nagy kereskedő család lakott egy épületben, aztán ezeket a házakat felújították, és ma már részben turista szálláshelyek, részben éttermek vannak itt, de azért még laknak is egyébként. És azért is érdekes ez a kis kikötő, kopenhágai kikötő, a Nyhavn vagy Nihavn, ugye sokan azt mondják, hogy Nyhavn, hallottam már Nyhavnnak is mondani, de hogyha dánul nézzük, akkor ez Nyhavn, így kell ejteni, hogy Nyhavn. De egyébként a Nyhavnot hallottam többször, sokszor, mint a Nyhavnot. Minden esetre hát akkor mondjuk dánul Nyhavn, tehát az új kikötő, ez lényegében olyan hely, ahová muszáj elmenni egy turistának, mert az itteni fotó talán leginkább az, amiről mindenki megismeri Kopenhágát, meg hát persze a kis hableány szobra az, ami a város jelképe. A Tivoliról már meséltem, 19. századi vidámpark, antik hullámvasúttal, itt is van egy nagyon-nagyon régi hullámvasút, akárcsak nálunk, csak ez még régebbi egy picit, és látványos élő műsorokkal, meg ilyenkor nyár végén még virágzó, gyönyörű, pompázatos kis kertel. Önmagában az épületek is itt nem csak a hullámvasút, hanem ezek is nagyon szépek. Még van olyan, ami kínai pagodára hajaz, megint más így a viking kultúrát idézi, úgyhogy szerintem mindenképpen érdemes ide is ellátogatni. Több mint 1 millióan laknak Kopenhágában, egész Skandinávia a legnépesebb városa, és szigeten van Kopenhága. Mint mondtam, mi is hidon jöttünk át ide, és az 1400-as évek mellett Dánia fővárosa. Ugye a negyedik keresztély dán királyról meséltem, mert hogy annak is itt van a Rosenborg palotában a fantasztikus koronája, de ekkor lett regionális központ Kopenhága. És ez a 2000 után, a híd elkészülte után lényegében az egész régió központjává vált, és manapság már a svédországi Malmővel is komoly egységet alkot, mert hogy Malmőben laknak nagyon sokan, és bejárnak Kopenhágába dolgozni, mert Malmőben olcsóbb az élet, olcsóbbak a szállások, és a kopenhágai munka viszont többet hoz a konyhára, úgyhogy ez is érdekes. Az itt élő bevándorlóknak külön iskolák vannak, és ezekbe, meg az átképzésekbe, képzésekbe el kell jönni, különben nem kapnak segélyt, tehát itt azért előfordul ilyesmi. Hozzáteszem, beszéltem olyan helyivel, aki egy picit megbotránkozva mesélte, hogy egyszer ellopták a mobiltelefonját, így amikor órát tartott, és hogy ezt nem tudta megemészteni, hogy ez hogy lehetséges, mert hogy ő akkor már 35 éve tanított, és mindig mindent ott hagyott így az asztalon, és ezt nem tudta értelmezni, hogy akkor mi történt. Tehát azért a bűnözésből most több minden van, az kétségtelen, de olyan is volt, aki elmondta, hogy rendkívül örül annak, hogy színesebb lett Kopenhága, és nagyon sokféle fajta kultúra ötvöződik itt, és emiatt nem lett unalmas a település, mert mindig történik valami. Hát hozzáteszem, Kopenhága azért amúgy sem volt teljes egészében mindig unalmas, mert csináltak még egy negyedet is, Krisztiániánát, ahol egy kísérletnek indult az egész, és lényegében megengedték azt, hogy bizonyos könnyű drogokat használjanak az itteniek, és saját önkormányzatot alkossanak, és ez úgy sikerült, hogy működött a dolog. Hozzáteszem, iskola és óvoda is lett itt, és amikor valaki kilép, akkor már nyilván az egyéb szabályozások érvényesek, de itt bent sokkal több mindent lehet megtenni, mint egyébként, és ez a fajta kísérlet, ez valamilyen szempontból bevált, tehát nem csak egy egyszerű hippi részlet ez, hanem annál több, tehát valamiféle fura közösség. Itt találkoztam egy olyan emberrel, aki elmondta, hogy hát ő egész életében azt csinálta, hogy zenét, meg emléktárgyakat készített, és ő lakott Jamaikán, lakott egy ideig Ibizán, ott is a hippi negyedbe, most itt lakik Kopenhágában, és mindig azt csinálta, hogy pár dolgot készített magának, és akkor azt a turistának is így megpróbálta eladni, vagy aki érdeklődött, és egyébként pedig hát annyi pénze legyen, vagy annyi legyen neki, amennyi igazából a másnapra elég, az így bőven jól van. És így lényegében már az elmúlt 25-30 évet kihúzta, és jól érzi magát, legalábbis elmondása szerint. Úgyhogy ez is érdekes, hogy ilyet is láttam, ilyet is megéltem. Egyébként nagyon sokan kerékpárral járnak munkába, a lakosok 35%-a. A belső kikötőben nagyon tiszta a víz, ez még a fontos dolgok közé tartozik, és hogy komolyan vasúton tényleg gyorsan elérhető a városközpont. Rengeteg konferenciát szerveznek itt, amikor éppen persze nincsen koronavírus járvány. És vannak nagyobb parkok. A Rosenborg kastély parkjáról már meséltem, ahol láttam a fürdőruhás hölgyeket is viszonylag hidegben. 1606 óta van itt egyébként nagy park, és évente majdnem 3 millióan jönnek el ide piknikezni, napozni, vagy megcsodálni a szoborkertet. Mert hogy néha időszakos kiállítások is vannak. Van egy nagy botanikus kert is Kopenhágában, 19. századi üvegházak is vannak itt, és egy 58 hektáros óriási park, a Fallet Parken is itt van Kopenhágában. Van híres veteránautóverseny Kopenhágában minden évben májusban. Egy jó állapotú reneszánsz erődöt is találunk itt, egy angol parkot, és Kopenhága környékén homokos tengerpartok is vannak. Kerékpárral fél óra alatt elérhetünk ide. Az Amager Strandpark például mesterséges sziget is egyben, és mellette van egy majdnem 5 kilométer hosszú strand. Hozzáteszem, nagyon hideg itt a víz, szerintem, és nem lehet túlságosan hosszú ideig fürdeni. Tehát azért nem biztos, hogy a tengerparti nyaralásra így elsőként ezt mondanám, hogy na ide jöjjünk, de ha valaki itt van hosszabb ideig, akkor ki lehet próbálni mindenképpen. De vannak olyan kikötői fürdők is, ahol még nemzetközi díjat is nyert az egyik, mert hogy össze lehetett hangolni azt, hogy ott kikötnek a hajók, csónakok, és mellette azért lehet fürödni is. Tiszta a víz. Tehát attól nem kell félni, hogy itt gondunk legyen. Érdekes egyébként, hogy volt olyan időszak, amikor ugye Dánia is a nagy svéd personálunió része volt egy időben, de hát általában önállóan próbálkoztak, és meglehetősen nagy sikerrel. A II. Világháború idején német megszállás alá került lényegében Dánia. Aztán utána egyre jobban fejlődött, és a gazdasága olyan erős lett, hogy manapság már az itt élők gazdagnak számítanak világviszonylatban is. A telekommunikáció különösen erős, a gyógyszeripar, a vegyipar, és hát a mezőgazdaság is bármilyen furcsa, de a dán tehén legendás. És gondolkoztam azon, hogy mitől mondják azt, hogy hát az állattartás ilyen jó, meg ennyire működik, amikor rossz az idő, meg télen hideg van. Nos, még föld alatti karámba is beterelik az állatokat, nyáron meg vadon tartják, és odafigyelnek arra is, hogy milyen legyen a hőfok, ahol tartják őket. Tehát tényleg hihetetlen, hogy milyen szinten csinálják ezt, és jó drága persze minden termék, és megveszik azzal együtt, mert egyébként az egyéb telekommunikációs üzletágokból, vagy éppenséggel a Lego pénzeiből bőven van itt pénz, mert hogy nem messze innen találjuk a Legolandet, a Lego nagyvárosát, ami egyfajta ilyen Disney park is, meg hát a nagy játékgyártónak a központját. És azt is látjuk, hogy rengeteg turista érkezik ide megnézni az operaházat, az Amalienborg palotát, a Krisztiániát, amit meséltem már, ugye ezt a hippi negyedet, és hát a kis hableány szobrot persze, meg a kastélyokat. Az biztos, hogy manapság már könnyebben el lehet ide jutni, mint mondjuk egy 25-30 évvel ezelőtt repülőgéppel, vonattal, autóval. Ma már van ugye 2000 óta olyan híd is, ami segítségével lényegében komp nélkül át tudunk jutni Kopenhágába, Németországból, egy kicsit bonyolultabban, mint hogy első pillanatban gondolnánk, de azért megugorható ez a történet. Malmővel tényleg már korábban is összekötötte híd Kopenhágát, tehát ott már szinte egybefort a két település úgy, hogy a Malmőben élők, meg a Malmőben lakók közül sokan átjárnak Kopenhágába dolgozni, meg akik Kopenhágában kaptak egy állást, azok esetleg Malmöben néznek maguknak albérletet, úgyhogy ez tényleg egyszerű. A közlekedéssel nincs is gond. Amit tapasztaltam, először is az, hogy lassan vezetnek és nyugodtan a dánok. Németországban megszokhattuk azt, hogy az autópályán rendületesen vezetnek, eleve általában gyorsan, de nem agresszíven vezet a németek túlnyomó többsége, és az a fajta rendület, ami azért mondjuk a romániai közlekedést is jellemzi, megvan Németországban is. Hozzáteszem, bár néha Magyarországra utazva azt érezzük, hogy mondjuk egy romániai kirándulás az néha akut életveszély. A valóság az az, hogy ott azért olyan a közlekedési kultúra, hogy bár kétségtelenül látunk árokba fordult kamionokat, meg viszonylag sok a baleset, de azzal együtt toleránsabbak. Tehát, hogyha valaki előz beáltalatlan kanyarba, akkor a vele szemben lévő lehúzódik, fékez, jobban elnézi ezeket a dolgokat. Tehát ez, hogy büntetőfékeznek, bosszút állok, miért megy olyan gyorsan, féle gondolkodás azért kevésbé jellemző. Németországban pedig lendületesen és gyorsan jól vezet a többség. Nyilván hát mindenhol vannak kivételek, ilyen is, olyan is. Dániában viszont tényleg, mintha az Egyesült Államokban lennék, mert ott is ugye, ha van egy 65 mérföldes tábla, akkor mindenki beáll 60 mérföldre, még csak nem is 65-re, és akkor végigmegy hihetetlen lassúsággal a 2x4 sávos autópályán is, amikor gyakorlatilag rajta kívül nincsen másik autó akkor is, tehát így szabálytisztelő módon rémséges lassúsággal vezetnek. Könnyen adnak ott jogosítványt, hiszen már az iskolába járó idézőjeles gyerekek, mert hát ilyen kamaszok is már sokszor kocsival mennek, és az oktatás is viszonylag egyszerű. Tehát amikor én szoktam olvasgatni a híreket, hogy na akkor Magyarországon majd nem tudom, pszichológiai vizsgálat, meg hogy szigorítani kell a jogosítványszerzést, akkor mindig arra gondolok, hogy a világ túlnyomó többségében sokkal egyszerűbb jogosítványt szerezni, mint nálunk. Tehát Magyarországon nehéz világviszonylatban jogosítványt szerezni. Ez bátran állíthatom, hogy a 178 országban jártam, és nagyon sokszor megkérdeztem nagyon sok helyen a világban, hogy miként, hogyan lehetett jogosítványt szerezni. A Tájföldön volt egy időszak, amikor elég volt megesküdni arra, hogy tudok vezetni, és megkapta az illető jogosítványt, mert nem is biztos, hogy tudott írni, olvasni. Ugyanakkor muszáj volt, hogy elvigye az ananászt meg az egyéb terméket az autóval A pontból B-be, és nem akarták, hogy ez folyamatos törvényszegéssel vagy jogszabályszegéssel járjon, úgyhogy legalizálták a jogosítványokat így módon. Tehát Amerikában is lényegében azt gondolom, hogy egy átlagos autóvezető az, mikor megnézi azt, hogy kéziváltós autó, akkor is szörnyűködik, hogy te jó ég, ez ott középen minek van, és egyáltalán hogyan működik. Tehát nálunk azért szigorú az oktatás, és szigorúak a szabályok, meg nem olyan könnyű jogosítványt szerezni, mint a világ jelentős részén. És hát nyilván szigorításokban gondolkodik mindenki néhány eset kapcsán. Igazából ezeket az eseteket azért mindig alaposan meg kell vizsgálni, hogy ki lehetett volna szűrni, vagy a más módon esetleg azokat a vezetőket, akik okozták az adott balesetet, mert hát ha belegondolunk, azért meg lehet azt fogni szerintem akár más módon is. De visszatérve egy picit arra, hogy dán vezetés, ami nekem nagyon furcsa volt, hogy amikor megyek az országúton, akkor rengeteg mindent még felírnak a tábla alá. Tehát van egy 60 km/h tábla, de alatta még mondjuk három sorban, hogy mikor, miért, hogyan, és ha ez, és ha az. A parkolási táblánál is még van X sor, és hát ember legyen a talpán, aki kiigazodik abban, hogy most éppen hol és mikor és mit lehet csinálni. Hát nálunk is van ugye a Margit híd Pesti oldalánál egy olyan kiegészítő tábla, hogy nagyon sokan nem állnak meg az ottani várakozni tilos táblánál, akkor sem, amikor egyébként olyan időszak van, hogy szabad parkolni, mert annyira nehéz értelmezni, hogy most mit is jelent egy átlag ember számára, egy átlag vezető számára. Hát itt Dániában pláne nehéz értelmezni, úgyhogy inkább mindenki óvatosabb. És hát emiatt aztán lassabb is a közlekedés, és amikor átérek Németországba, akkor pedig sutyi minden felgyorsul, meg eltűnnek ezek a kiegészítő mellékirományok is a táblák alól, hogy még akkor így meg úgy csináljál, ha ez meg az történik. Ami furcsa volt számomra, az, hogy rengeteg hídon mentem át, olyan helyeken is, ahol nem is gondoltam, hogy most egyik szigetről a másikra érek, mert a térképen látszólag a golybá tűnt, mintha ez egy földarab lenne, de ott is volt valami kis mini tengerszoros vagy valami, és hát hidak. Ezek a hidak szépek, jók és jó állapotúak, az utak gyönyörűek, egész Dániában az infrastruktúra szerintem fantasztikusan jó, és ezzel együtt is, amikor bemegyünk Koppenhágába, akkor nagyon sokan biciklivel közlekednek. 35%. Egy korábbi felmérésre alapozva mondom ezt a számot, és ez nagyon nagy szám. Emiatt viszont igazán nagy forgalmi dugóval nem is találkoztam. A parkolás azért nem egyszerű, semmit nem egyszerű, sem pedig amikor átmentem Malmöbe, hát ott is van annyiféle fajta mellékjel, de főleg Dániában ott jellemző az, hogy lehet parkolni, de akkor ha, és így, és úgy, és amúgy, nem volt egyszerű megugrani. Úgy egyébként pedig majdnem mindig van parkolóhely, mert a dánok már nem állnak be arra a helyre, ahová így a pesti utcákon szocializálódva én még azért simán beállok, mert beférünk, jó lesz az úgy. Úgyhogy igazából autóval nyugodtan el lehet menni oda, és akkor mi leszünk az utak királyai, akkor is, ha egyébként nem vezetünk szabálytalanul. Dán királyság, ez a hivatalos neve ugye Dániának, hiszen királyság van. Második Margitot én láttam, mégpedig akkor, amikor a Koppenhágai főutcán elment vásárolni, és akkor is jöttek a kísérők szépen dobolva, és azt mondják, hogy ma már annyit változott a dolog, hogy ma már sokkal visszafogottabb, és eleve a királyság különböző szimbolikái megvannak, de már például ugye anyosom mesélte, hogy amikor a templomban is volt, akkor nem az uralkodói páholyba ült, hanem leült az emberek közé, tehát egy picit azért még inkább egy ember közelibb a monarchia Dániában. Grönlandi, feröeri, izlandi, norvég, svéd, német, fríz is a beszélt nyelvek közé tartozik, de dán a hivatalos nyelv, és 1973 óta az Európai Unió elődjéhez ugye csatlakozott, akkor még ugye más entitások voltak, de az biztos, hogy már ideje korán a gazdasági együttműködést kialakította a németekkel, a franciákkal, olaszokkal. Nagyjából 6 millióan lehetnek a dánok. Nyilván, hogyha hozzáadjuk még azokat is, akik más országokban élnek, akkor ennél több is. A hivatalos népszámlálás szerint 5 millió 800 ezer dán él Dániában. A túlnyomó többségük Koppenhágában. Durván 43 ezer négyzetkilométer Dánia területe, és a dán koronát használják. Nagyon régóta lakott már ez a terület. Időszámításunk előtt 4000 körül már fölműveléssel foglalkoztak, és időszámításunk előtt jóval több mint 10 000 évvel már lakott volt. A rómaiak is kereskedtek az itteniekkel. Aztán megérkeztek a vikingek, és lényegében uralták nagyon hosszú ideig nem csak ezt a területet, hanem ugye elfoglalták Anglia jelentős részét, ugye a vikingek Normandiában is megjelentek, és hát szerte Európában. Emiatt rendkívül fontos a szerepük az európai történelemben. Ugye a 8. századtól a 10. századig mondják a dánokat, a svédeket, meg a norvégokat vikingek néven, és hát Európa szerte gyarmatosítottak, kereskedtek, fosztogattak. Grönland, Feröer, sőt Amerika meghódítása is a vikingek nevéhez fűződik, ugye, bár tanultuk, hogy Kolumbusz Kristóf fedezte fel Amerikát, de bizonyított tény már, hogy a vikingek is jártak itt, és hát Anglia, Írország, Franciaország egyes részeit is uralmuk alá vonták. Ugye Normandia és norman északi ember, innen kapta nevét Normandia és a vikingekről. Második Knut dán király alatt pedig lényegében Dániát, Dél-Svédországot, Norvégiát, Angliát, hatalmas területeket uraltak. Észtország egy részén is ők uralkodtak, és 1397-ben Dánia a Kalmári Unióban Svédországgal és Norvégiával egyesült, úgyhogy volt egy ilyen nagy viking királyság még egészen 1523-ig, aztán a svédek ebből kiléptek. Minden esetre egy időben azért válvetve küzdöttek, aztán utána meg folyamatos háborúskodás következett például Svédországgal. Aztán Norvégia svédekkel lépett inkább unióba, sorolhatnám tovább, tehát azért egymással is küzdöttek. Minden esetre Grönland, Izland és Feröer sokáig dán uralom alatt maradt, és hát ugye Grönland és Feröer bizonyos mértékig még most is dán uralom alatt áll, de ezen kívül Gánában is volt dán gyarmat, Indiában is volt dán Nyugat-India, úgyhogy a dánok is azért részt vettek a gyarmatosításban. A II. Világháború idején Németország megszállta Dániát, és érdekes az is, hogy 1945. februárjában 12 ezer magyar katona Dániába került, ahol gyakorlatilag a német parancsnokság alatt őrző-védő feladatokat láttak el. Vasutakat őriztek, hidakat őriztek itt Dániában az itteni magyar katonák. Érdekes, hogy 1945. április 22-én a Koppenhágában a királyi testőrség kaszárnyájában elszállásolt magyar katonák fellázadtak az azonnali frontra küldő német parancs ellen. Úgyhogy a németek és a magyarok Koppenhága belvárosában harcoltak egy ideig, végül a magyar csapatok elhagyták Dániát. A háború alatt Izland kikiáltotta a függetlenségét, de Feröer megmaradt dán területnek azzal a különbséggel, hogy viszonylag komoly autonómiát kapott. És hát Grönlandon is azért komoly az autonómia, bár picit gyengébb, mint a Feröer szigeteknek, de azért még mindig Dánia része mindegyik. Hosszú ideig élnek a dánok, a nők több mint 80 évig, és az is érdekes, hogy ma már a bevándorlóknak és leszármazottaiknak az aránya az a népesség 10%-át is elvileg meghaladja, úgyhogy nagyon sok a török, nagyon sok más területről is a bevándorló, úgyhogy ilyen téren azért ez már hozzátartozik az utcaképhez a nagyobb városokban. Nagyon sokan jól beszélnek angolul. Általában a skandináv országokban jól beszélnek angolul, és a német határ közelében pedig németül is tudnak. A dán korona a fizetőeszköz, és nagyon erős bizony, úgyhogy mi mindig azt érezzük, hogy drága akármit veszünk, a gyümölcsök rendkívül drágák. A mezőgazdaság annyira korszerű, hogy hiába olyan a klíma, hogy szerintem mind a föld, mind az éghajlat rosszabb, mint nálunk, mégis rendkívül jó hatékonysággal tudnak nagyon komoly terményeket, terménymennyiségeket és minőségi terményeket előállítani. A növénytermesztés az állattenyésztés igényeit szolgálja, mert hogy a tehéntartás, a szarvasmarha tenyésztés, meg a tejgazdálkodás az, ami világhírű, és hát a dán szarvasmarha az tényleg rendkívül jó exportcikk is. Külkereskedelmi többlet van, olyan sok gépet, játékot, vegyipari terméket, meg hát számítástechnikai dolgot küldenek ki, hogy annál jóval kevesebbet hoznak be Németországból, Kínából, az Egyesült Államokból, vagy éppen az Egyesült Királyságból. Az általános iskolát úgy hívják, hogy népiskola. Az iskolákat az önkormányzatok tartják fenn, és ha valaki ideérkezik bevándorlóként, menekültként, akkor is kötelező tanfolyamon részt venni, és ezt figyelik is. De az is érdekes, hogy szívesen látják egyébként a külföldieket, akik ide látogatnak. Vannak világörökségi helyszínek is, a viking emlékek például Jelling környékén, a rúnakövek, meg a templom, egy székesegyház és a Kronborg kastély Helsingørnél, de a grönlandi jégfjord, az egyik jégfjord is világörökség része, és hát ugye Grönland is lényegében dán külbirtok. Ha Dániában érkezünk, akkor megtaláljuk az egyszerűbb és a bonyolultabb ételeket egyaránt, de mindegyik viszonylag jó minőségű és igényes. A gazdagon megrakott rostkenyér szendvics, a smørrebrød az, ami nagyon népszerű, tehát a szendvicseket azokat szeretik, meg a dán húsgombóc. Hát ez nem svéd, hanem dán húsgombóc, ilyen tényleg van. Nem csak a törököktől vették át, ugye a frikadeller, de egyébként sok sertéshúst is fogyasztanak, hurkát is esznek, és rengeteg halat. Bár annyi halat azért nem, mint a norvégok, ahol az ecetes haltól kezdve a majonézes heréngig mindent láttam, és reggelire is halat ettek, azt vettem észre. A dán sörök pedig annyira híresek, hogy külön van sörtúra, ugye a Tuborg, a Carlsberg, és még van dán sör ezeken kívül is, meg egyedi sörgyárak is vannak, ilyen kisebb sörgyárak, ilyen félig meddig a kézművesnél nagyobb, de nagy sörgyárnál kisebb típusú sörüzemek is, úgyhogy a dán sör, az valóban mondhatjuk azt, hogy nem csak Európa hírű, hanem világhírű. Dániában Hamlet híres várát nézik meg nagyon sokan, a Kronborg kastélyt, természetesen Koppenhágát, amiről már meséltem önöknek a műsor első felében, de a Legolandet is sokan meglátogatják. Ide azért nem annyira egyszerű eljutni, mert pár óra Koppenhágából. Én ugye, mint említettem, két alkalommal autóval voltam Dániában, és mindkétszer megnéztem, mert ilyen kis mini Disneyland, és eleve szeretem ezeket a látványos dolgokat. Megcsinálták Európát is kicsi makettben, ilyen Lego makettben, de hát ez egy hatalmas vidámpark, tehát nem csak egy egyszerű kiállítás, hanem a Disney híres világát idézi fel, csak éppenséggel Legóból, meg Lego rendszerrel, de hát olyan vasúti hálózatoktól kezdve minden van itt, hogy öröm nézni egy gyereknek, de még egy felnőttnek is. Ugye szoktam mondani Fülöp fiamnak, hogy mi férfiak, mi fiúk, a halálunkig el tudunk játszani. A lányok azért komolyabbak, már hamar megkomolyodnak, hát mi sosem. Úgyhogy nekünk egy ilyen, ez mindig nagy csoda. Skagerrak környékén vannak olyan tengerparti homokdűnék, hogy rengetegen látogatnak ide, és ezeket fotózgatják. És ami még érdekes, hogy van egy impressionista művésztelep Skagenben, a Skagenmaler, és aki szereti a művészetet, annak szintén kötelező ide ellátogatnia. Odense környékén Andersen szülőházát szokták sokan megnézni, és van itt egy skanzen is, ahol megnézhetjük azt, hogy miként éltek egykoron errefelé, milyen módon, hogyan főztek otthon, miket, és hogy nézett ki egy ház, vagy akár több ház is. Jelling pedig a viking emlékekről híres. Lényegében két sírhalom van itt, két rúnakő, meg egy templom. Itt van kékfogú Harald rúnaköve is. A pogányságról a kereszténységre történő áttérésnek a szimbolikus helye ez, mert hogy ez volt az első királyi székhely. Gorm király itt rakta le a dán állam alapjait, és aztán kékfogú Harald, a fia, tovább építette, és ezeket a rúnaköveket ők állították. A sírhalom közül állítólag az egyik az Gormnak a sírja. Minden esetre ide sokan ellátogatnak, és akkor meghallgathatnak dánul, németül vagy angolul érdekes történeteket is a dánokról, a vikingekről. Bár hozzáteszem, azért ha valaki Oszlóban elmegy a viking hajók múzeumába, az szerintem látványosabb, meg hogyha Kopenhágába jött el valaki, és ezt kihagyja, akkor azért szerintem elvonási tünetei nem lesznek. De azzal együtt, ha hosszabb időt eltöltünk Dániában, mondjuk 3-4 hetet, akkor ide is lehet kirándulni. Biztonságos relatíve Dánia, bármit említettem, azért most már hallani kisebb-nagyobb zsebtolvajlásokról az utóbbi időben. Lehet arról is hallani, hogy vannak olyan helyek, ahol bizony este már nem tanácsos sétálgatni, tehát ez is hozzátartozik ahhoz, hogy mi van most Dániában, Kopenhágában. Érdekes, hogy Krisztiánia, ahol a hippik laknak, ott meg alig van atrocitás bűncselekmény, nyilván itt azért odafigyelnek jobban a hatóságok is, bár rendőrt egyáltalán nem láttam itt, viszont a szabadságukat kellőképpen gyakorlókat, annál inkább meg hát annak a manifestációit is éreztem, amikor a levegőbe szippantottam szinte mindenhol, de úgy tűnik, hogy ez nem párosult bűncselekményekkel szerencsére. Egy kamarás a parlament Dániában, második Margit királynő az államfő, és 1953-tól lehet egyébként nő is az államfő a dán alkotmányos monarchiában. A parlamentet úgy hívják, hogy Folketing, 179 tagja van, és arányos többségi elven választják, de két-két képviselő delegál Grönland, illetőleg a Feröer-szigetek is. 5 régió van Dániában, és 98 község, valamint 2 széleskörű autonómiával rendelkező terület, amiről már sokat meséltem, ugye a Feröer meg Grönland. 18 éves kortól kezdve pár éven belül általános hadi kiképzésen kell részt venni, ez lehet 4 hónap, de akár 12 hónapig is tarthat. A nőknek ez önkéntes, nem kötelező. Egyébként azért van Dániában dán korona, mert hogy 2000-ben volt egy népszavazás, és azt mondták, hogy nem kell euró, pedig sikeresen teljesítették, sőt túl teljesítették az euró bevezetésének kritériumait. Mint meséltem már a mai műsorban, nagyon sok magyarra lehet találkozni Dániában, elsősorban Kopenhágában. Azért, bár jól hangzik, hogy mennyi fizetést lehet összeszedni, de az is biztos, hogy nagyon drága itt lakni, és nagyon drága itt élni is. Főleg sportoktatókat ismerek, de felszolgálót is, szakácsot is, bár elsősorban olyanok jönnek ide, akik ugye hiány szakmák képviselői, tehát itteni hiány szakmák képviselői, de ezres nagyságrendű azoknak a magyaroknak a száma, akik ide érkeztek az elmúlt 5 évben. De hogy nagyjából azért a lakásbérletekről meséljek pár dolgot, tehát mondjuk 600 ezer forintért nagyjából egy lukat kapunk Kopenhágába, 1 millió forintért már egy komolyabb albérlet jöhet, úgyhogy azért nagyon-nagyon drága itt ellenni, és hát még drágább, ha szeretnénk étteremben ebédelni. Általában akik itt dolgoznak, azok azt csinálják, hogy amit lehet félretesznek, egy minimális helyen bevackolják magukat valahogy, és aztán mindent félretesztek, és semmit nem csinálnak így, ami kiadás, csak annyit, hogy legyen pénz ételre, italra, és aztán majd hazajönnek, és aztán azt fel tudják használni, amit itt kerestek. Tehát azért ritka az, mert nagyon jó szakmája kell, hogy legyen annak, aki itt úgy él, mint a dánok, abból a fizetésből, amit kap. Diákok viszont bőven vannak, és hát ők nem feltétlenül Koppenhágában laknak, mert azért a kisebb szigeteknek a települései olcsóbbak, és sokkal kevesebből is ki lehet jönni. Ahhoz képest pedig ugye a fizetések azok rendkívül magasak egy közép-kelet-európai szemmel nézve. De az időjárást már meséltem, meg a klímát, meg nagyjából az étkezések árait, tehát azért itt sem kolbászból fonják a kerítést, de hát kétségtelenül azért sokan próbálnak itt szerencsét, nem csak Magyarországról egyébként, hanem számos más közép-kelet-európai országból is. Turistaként viszont azt kell mondanom, hogy Koppenhága tényleg egy olyan település, ahol a kikötőben sétálgatva, az elképesztően érdekes király kincstárat megnézve, a kultúrkincset fotózva nagyon szép élményeket szerezhetünk. A szerintük a világ leghosszabb sétáló utcáján pedig akkor is élmény végig bandukolni, hogyha egyébként nem veszünk semmit sem. Ha turistaként valaki hazajön, akkor hozhat magával természetesen klassz kis hűtőmágnest a Kishableány szoborról, a Christiansborg palotáról, vagy másik palotáról, vagy éppenséggel egy dán tehénről, de sokan hoznak dán édességeket is. Nekem is anyósom finom dán csokit hozott, és be is faltuk a gyerekekkel, bár hozzáteszem, azért Ecuadorban elmesélték nekem, hogy milyen az igazi csokoládé, meg gyárthattam úgy csokoládét, hogy a kakaóbabot is én szüreteltem, és utána egy kis idő után láttam azt is, hogy miként barnul be, miként erjed, és hát most azért már eltűntek az illúzióim a holland rózsa meg a dán csokoládé kapcsán, de azzal együtt finom volt persze, mert hát itt a termékek javarészt minőségi termékek, úgyhogy az biztos, hogy egy dán út után kicsi az esélye, hogy hasmenés rohamunk legyen. Annál inkább lesz egy kellemes élményünk, bár azért, hogyha nem repülővel megyünk, hosszú az út autóval is, vonattal is. Hölgyeim és uraim, önök a világszámot hallották. Segítőtársam Garai Bendegúz nevében is köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket. Ezúttal Dániáról szólt az elmúlt egy óra. Köszönöm, hogy velem tartottak. Búcsúzik a műsorvezető Kis Robert Richard. További kellemes hétvégét, jó rádiózást kívánok. Viszont hallásra!